Semmi sem olyan csalóka, mint egy fényforrás távolsága a vaksötét éjszakában. Millás reggeli.
Finisébe lép lassan az amerikai elnök választási kampány, de hát ilyen kampány sem nagyon volt még, amelyet zavargások meg vírusjárvány kísér, úgyhogy hát megkérdezzük a Egyesült Államokban élő Dobozi Istvánt, a Világbank volt vezető közgazdászát, hogy mi a helyzet az Egyesült Államokban így test közelből. Jó reggelt kívánunk, vagy jó éjszakát, van, mert ott még ugye azért ilyen kora hajnali időpont van.
Hát éjfél után kettő van,
igen.
Nektek jó reggelt kívánok, és a kedves hallgatóknak is. Hát, hogy mi van Amerikában, akkor várjunk egyből a sűrűjébe. Hát fokozódik a helyzet, ahogy te is mondtad, 3 hónap múlva elnökválasztás lesz Amerikában, és azért ilyen rendkívüli helyzet valóban ember emlékezet óta nem alakult ki a választások előtt. Egy hármas válság alakult ki Amerikában, és úgy nevezem ezt a helyzetet. Van, akik úgy nevezik, hogy Amerika színes forradalma, Amerika arab tavasza, vagy bimbózó polgárháború, ezek szerintem túlzások, és szóképnek sem jók. Én szerintem a hármas válság, ami kialakult, és egyértelműen a vírushoz köthető, a koronavírushoz, amely itt januárban alakult ki, és aztán februárban berobbant, márciusban folytatódott, és hát közismert, hogy az utóbbi hónapokban az Egyesült Államokban nem javult a helyzet, hanem kimondottan romlott. Tehát június elejétől júliusig, július végén vagyunk, a helyzet nagyon rossz, exponenciálisan növekszik a esedeknek a száma, és a halottaknak a száma ugye már nagyon magas, elérte a 150 ezer embert. Miskolc, Szeged lakosságáról beszélünk, körülbelül annyi ember halt meg az Egyesült Államokban. Tehát ez a vírus robbantotta ki a gazdasági válságot. Ilyen nem volt az Egyesült Államokban a választások előtt, hogy ilyen mély visszaesés legyen, magas munkanélküliséggel. És aztán erre berobbant ugye George Floydnak a meggyilkolása május végén, aminek következtében ugye a feketék elkezdtek tüntetni, és ezek a tüntetések most átmentek valójában lázadásba a nagyvárosokban. Folyamatos felforgatás van, lázadás van, zendülés van Seattle-ben, Portland-ben, de folytathatnám a sort. Tehát kialakult egy ilyen tripla válság, amit a vezetés Donald Trump nem tud kezelni, hanem azt lehet mondani, hogy még olajat is önt a tűzre. A három válság közül csupán a gazdasági válságot kezelte jól az amerikai vezetés, a Fehérház, a másik kettőt elhusarálta. Ennek következtében, ahogy mondtam, a helyzet fokozódik, és hát úgy közeledünk az Egyesült Államok nagyon fontos november 3-ai választásához, hogy az egész ország azt lehet mondani, hogy bizonytalanságban van, és nem tudják, hogy ez hová fog vezetni. Azt se tudják, hogy milyen lesz a választás, hogy olyan fognak választani. Levélben szavaznak, vagy egyszerűen a választást is eltolják később időpontra. Szóval mindenféle...
Na igen, bocsánat, ezt külön meg akartam kérdezni, mert erről még nem hallottam, ezt még senki nem merte, ha én jól látom, vagy csak nem jutott el hozzánk komolyan bedobni. De hát a világ sok országában a koronavírus, az, illetve a járvány az olyan lefolyású volt, hogy okot adott arra, hogy eltolják, elhalasszák egy-ez egybe a választás. Ez most úgy tűnik, hogy inkább Trumpnak lenne az érdeke. Ez benne van a közbeszédben, erről van gondolkodás?
Igen, úgy, hogy Trumpnak egyik trükkje lehet ez, mert ő ugye nem ismeri el a vereséget, már pedig a dolgok jelenlegi állása szerint vesztésre áll. Beszéljünk erről, hogy valóban vesztésre áll-e, hogy van egyáltalán lehetősége innen még nyerni, újrázni. Az, hogy bedobnak olyan trükköt, hogy a választást elhalasszák, vannak erről beszélgetések, de szenveszi senki sem komolyan. Ez az amerikai alkotmány nem ad lehetőséget. Tehát maximum arról lehet szó, hogy milyen formában választanak az amerikai emberek, tehát a hagyományos formában, hogy elmennek az urnákhoz, és ott leadják a szavazatukat, vagy pedig az egész átmegy levélben történő szavazás.
Hát igen, csak ez az utóbbi, ez nem támadható? Hát ugye az mennyire lehet manipulálni? Ugye volt már olyan választás az Egyesült Államokban, ahol nézték azt, hogy mennyire lyukasztották át a papírt, vagy mennyire nem, mert annyira szoros volt a választási eredmény. Egy ilyen kiélezett helyzetbe belemenni egy hasonló, ilyen megosztó módszerbe az érdekes lehet.
Igen, ráadásul ez a helyzet, amiről beszélsz, pont itt Floridában történt, ahol pillanatnyilag vagyok. A helyzet az, hogy a levélszavazásnak nincs olyan kockázata, mint amit Donald Trump megpróbál feltüntetni. Több államban, Utahban például már régóta így szavaznak. Tehát előválasztásokban is ezt a módszert alkalmazták. Tehát több amerikai államban ez teljesen bevett dolog az, hogy a levélben történik a szavazás. Az sem igaz, és ezt felmérések mutatják, hogy több a visszaélés, mint egyébként lenne. Nagyon-nagyon csekki a visszaéléseknek a száma, aránya, és ezek nem befolyásolják az eredményt. Donald Trumpnak azért nem jó ez a megoldás, és ezért próbálja tulajdonképpen ezt úgy bemutatni és felmutatni az amerikai közvéleménynek, hogy a demokraták ezt majd csalásra fogják kihasználni. Tehát, hogy a levélszavazásra kerül sor, akkor ő mondja, hogy megmondta nektek előre, és nem fogadom a választásoknak az eredményét. Persze ez nem jelent semmit sem, mert nem az elnöktől függ az, hogy a választásunk az eredménye hiteles vagy sem, ezt nem ő dönti el, hanem a választási bizottságok. Szerintem ne foglalkozunk ezzel a kérdéssel, ebben nincs komoly botránypotenciál. Trump már is belenézkedett arra, hogy ha nem jó számára az eredmény, tehát ha nem ő nyer, akkor ezt meg kell kontrázni, akkor ezt kifogásolni kell, és be kell dobni az ő a csapatát, ugye a törzsgárdát, ami igen jelentős, 40 millió emberről beszélünk, hogy azok akkor tiltakozzanak, és legyenek úgy demonstrációk, és hogy megpróbálják megfordítani az eredményt. Nem fog sikerülni.
Igen, Bident is támadják, hogy hát, és a legfinomabban fogalmazza, hogy mennyire van ő a szellemi képességeinek a tudatában, és mennyire tudja ezeket alkalmazni. Aztán nagy kérdés az, hogy hogy az alelnökével ugye mi lesz, bevallom őszintén, egy pár hetét szabadságon voltam, nem tudtam, van már neki megnevezett alelnöke, mert azt mondják, hogy az is egy ilyen választásdöntő megoldás lehet, ha ő megfelelő alelnököt választ.
Na, először hagyj térjek ki az első kérdésedre, Bidennek a szellemi állapotára. Hát egyértelmű, én látom őt minden nap, egyszer találkoztam is vele, ez még régebben volt, és kimondottan éles eszű embernek ismertem meg. A helyzet vele kapcsolatban az, hogy valóban van bizonyos fokú szellemi leépülés, gyengülés, rengeteget bakizik, és nagyon kínos helyzetekbe hozza magát, amikor például a feleségét összekeveri a nővérével, és folytathatnám a sort, nagyon sok anekdóta van ezzel kapcsolatban, szinte minden nap, ha megszólal, attól kell tartani, hogy valami butaságot, bakit mond, ellenmondásba keveredik. A dolognak a lényeg az, hogy az amerikai közvélemény erre valahogy úgy nem hangolódott rá. Tudják az emberek, hogy baj lehet belőle, ráadásul nagyon idős, ugye 78 éves lesz januárban, hogyha ő kerül a Fehérházba, és világos, hogy 8 évet úgyse tud ez az ember lehúzni, mert már most lehet látni, hogy bizonyos gyengeség mutatkozik a szellemi tevékenységével kapcsolatban. Most ez persze Donald Trump maximálisan ki fogja használni. Donald Trumpnak a legfontosabb politikai tőkéje a elkövetkező 3 hónapban az lesz, hogy azt mondja az embereknek, hogy ilyen embert akartok az Egyesült Államok elnökének 4 éven keresztül, aki összekeveri a feleségét a nővérével, aki azt se tudja, hogy miért indul, mert egyszer Biden azt is mondta, hogy a választásban, hogy előválasztásokban, hogy ő a szenátori pozícióért indul, holott valójában Sanders-szel küzdött meg. Igen. Tehát sajnos ez biztos, hogy nagy lehetőség Donald Trump számára, különösen a 3 tévévitában, amelyek már ezután jönnek. Donald Trump nagy mestere a tömegkommunikációnak, a manipulációnak, tehát óriási előnye lesz Bidennel szemben, és elképzelhető, hogy itt fog megfordulni a helyzet. Én mind azt mondom, hogy Donald Trumpnak egy szükség van, még mindig van lehetősége arra, hogy megnyerje a választást. Ugyanúgy, mint 2016-ban. Mindenki leírta őt. Ugyanolyan helyzet volt, mint most. Ennek ére mégis befutott és megnyerte a választást. Most is van ilyen esélye. Szanelnökről, csak röviden, nem választotta még meg. Augusztus 1-jére ígérte, hogy az alelnököt megnevezi, fekete nő lesz, biztosak lehetünk, én sejtem is, hogy ki lesz ez, nem fogja megváltoztatni az elnök választásnak a helyzetét. Sohasem az alelnökök döntik el az, hogy az amerikaiak melyik elnökre szavaznak. Uh-huh. Fontos, de nem döntik.
Akkor sem, hogyha tudják, hogy Biden nem fog 8 évet kihúzni, ahogy mondtad? Nagy valószínűséggel?
Hát a Bidennek van annyi esze, hogy nyilvánvalóan egy olyan hölgyet fog választani, aki dinamikus, viszonylag fiatal, középfiatal, és szellemi képességének a teljes birtokában van. Uh-huh. Én szerintem a két hölgy közül fog választani, az egyik Kamala Harris lesz, kaliforniai szenátor, nagyon erőteljes, agresszív hölgy, ugyanakkor azt lehet mondani, hogy a szellemi képességei mindig is jók voltak, és most is azok. Uh-huh. Másik személy pedig Susan Rice, aki Obamának volt, Obama elnöknek volt a nemzetbiztonsági tanácsadója, hát és azt lehet mondani, hogy ilyen magyar falunak is besorolhatjuk, mert nagyon csúnya dolgokat mond mostanában Magyarországról, különösen Orbán Viktorról, és ha ő lesz az alelnök, bár pedig ennek az esélye én szerintem legalább 50%, de lehet, hogy annál is magasabb, akkor a magyar-amerikai kapcsolatok hát megint vissza fognak uh-huh. kerülni arra a szintre, ahol voltak Obama 8 év alatt, tehát leminősítés lesz a két ország kapcsolatában, vagy biztos lehet, hogy nem lesz olyan jó, mint most Trump uh-huh. alatt volt.
Azt még el tudná nekünk magyarázni, hogy hogyan juthatott a demokrata párt oda, hogy ilyen szintű elnök jelölttel fusson neki? Tehát, hogy nem talált Amerika egy fiatal, normális, nem ezer oldalról támadható elnök jelöltet? Hogy fordulhatott elő, hogy Biden az elnök jelölt?
Hát nézd, ez nem olyan egyszerű dolog. Az utóbbi időben azért Amerikában azt tapasztaljuk, hogy rendre viszonylag olyan embereket választanak elnöknek, akikkel kapcsolatban gondok vannak. Ugye a George W. Bush se gondolta mindenki a világon, hogy a legokosabb ember a világon is a legalkalmasabb Amerika vezetésére, és hát Donald Trumpról se állítja senki sem, hogy Amerika a legjobb emberét választotta erre a pozícióra. Ennek az okai nagyon mélyre vezetnek. A fő legfontosabb az, hogy az előválasztásokban általában az az ember kerül ki győztesen, aki jobban tudja manipulálni a tömegeket. Korábban Amerikában az volt a helyzet, hogy már a pártok vezetősége előre elhatározta, hogy ki lesz a pártnak az elnök jelöltje. Ezeket a szép kis, azt lehet mondani, hogy cigarettafüsttel teli szobákban szépen megtárgyalták, kitárgyalták, és utána úgy is irányították az előválasztást, hogy az az ember legyen az elnök jelölt. Úgy nevezték ezt egyébként az egyik nagyon fontos könyvben, amit erről írtak, hogy The Party Decides. A párt dönti el, hogy ki lesz. Olyan, mint nálunk volt régen Magyarországon demokratikus centralizmus. Ugyanez ez érvényesült. Tehát akkor nem voltak meglepetések, és Amerikában nem voltak olyan elnökök, akiknek a képességeit annyira meg lehet kérdőjelezni, mint manapság Donald Trumpét, vagy Netán Joe Bidenét. Most már az a döntő, hogy hogyan járnak el, hogyan viselkednek, hogyan szerepelnek az előválasztásokon. Az előválasztásokon a tömegekkel szemben hogyan tudják a kapcsolat alakítani. Donald Trumpnál nagyobb tömegmanipulátort még nem látott az amerikai történelem. Biden pedig megmentette az a körülmény, hogy a feketéknél igen jó a helyzet, a feketék szimpatizálnak vele, és hát Dél-Koreában megmentették őt ugye egy olyan helyzetben, amikor már úgy tűnt, hogy vesztésre áll, és hát ez egy óriási szerencséje volt neki, de mutatja itt, hogy az döntött, hogy a tömegekkel, adott esetben a feketékkel, 40 millió emberről beszélünk, igen, jó kapcsolata volt.
Nagyon egyszerűnek tűnik a képlet, hogy Trump rombolja a transzatlanti kapcsolatokat, Biden meg majd építi?
Hát erről írtam talán.
Igen, olvastam, azért kérdeztem.
A mai tegnapi labban, a Népszavában erről írtam. Az a helyzet, hogy Biden külpolitikai képességeit mindenki magasra értékeli, én is. Hiszen ő volt a kongresszusban a szenátus külügyi bizottságának az elnöke hosszú éveken keresztül. Obama onnan csípte magához, és onnan vette magához tulajdonképpen a szenátusból, és lett az alelnöke. Nagyon ért a külpolitikához. És ő szöges ellentétben áll Donald Trump-al számos kérdésben, például a multilateralizmusban, hogy Amerikának arra kell törekedni, hogy az érdekeit a nemzetközi kapcsolatokon keresztül, a szervezeteken keresztül, a szövetségeseket egybefogva, egybekovácsolva hajtsa végre. Na most ez ugye Donald Trumpnál az volt, hogy America first, ez volt a jelszava, tehát arra törekedett, hogy gyakorlatilag a szövetségesekkel való egyeztetés nélkül valósítson meg külpolitikát. Kivonult ugye a párizsi klímaegyezményből, azzal fenyegette a szövetségesek, hogy még a NATO-ból is kivonul, hogyha nem fizetik be a megfelelő összegeket a nyugat-európai országok, különösen Németország, és ugye hát az Európai Uniót kimondottan nem kedveli. Tehát ezután jön Biden, aki kimondottan a szövetségesekkel való kapcsolattartásnak nagy mestere, és a kínai kihívás ellen, mert ez Amerika számára a legnagyobb probléma, hogy mit csinálnak Kínával. Kína több szinten is kihívta az Egyesült Államokat. És egyedül lehet látni, Donald Trump se tudott megbirkózni a kínai kihívással. Tehát a nyugat-európai szövetségesekkel és az ázsiai szövetségesekkel belérte a Japán, egyszerűen nem lehet Kínával megbirkózni. Ezért Biden egyértelműen szorosra fogja a kapcsolatot venni Nyugat-Európával, de senki se higgye azt, hogy ez azt jelenti, hogy visszamennek majd az obamai szép időkhöz, amikor minden rendben volt, és Merkel és Obama találkozott, és általában Merkel győzött. Nem lesz így. Nem lehet elfelejteni azt, hogy az Donald Trump örökséget hagy maga után. Tehát nem lehet úgy tenni, hogy ez a 4 év, ha egyáltalán nem nyeri meg a következő választás, de 4 év nem hagy nyomokat az amerikai külpolitikában. Igenis fog nyomokat hagyni. Például a párizsi klímaszerződésben nem fog visszamenni az első napon Biden, hanem azt újra fogja tárgyaltatni, mert nem tetszik nekik, a Bidennek se tetszik a klímaszerződés, ráadásul nem is működik a klímaszerződés.
Akkor még vissza oda, hogy akkor mik a fontos időpontok, és még egyszer akkor az esélyekre. Trump most nagyon le van maradva, kicsivel jobban, mint legutóbb, 4 évvel ezelőtt, de nem behozhatatlan, mert ott van még neki a legnagyobb fegyvere, ugye a TV-vitán, a tömegek megnyerése, illetve ügyesebb manipulálása. Mikre érdemes figyelni? Illetve számíthat-e az, ha mondjuk lassul a járvány, vagy ha mondjuk a Wall Street továbbra is csúcsokat dönt, annak ellenére például, hogy elvileg gazdasági válság van.
Szóval vagy számít-e az $1,200 fejenkénti apanázs, amit az amerikaiak adnak, vagy lendületet kaphatnak-e a lázadások, ahogy te fogalmaztál? Mm-hmm. Tehát azért van bizonytalanság bőven.
Igen, mik a legfontosabbak? Aha.
Igen, nagyon jó a kérdésetek. A szűksáv elmélet, amit én így kialakítottam, hogy annak ellenére, hogy minden az ellen szól, hogy Donald Trump megnyerje a választásokat november 3-án, egy szűksávon befuthat. Az egyik, amiről ti is beszéltetek, a gazdasági helyzetnek a javulása. A paradoxon a jelenlegi helyzetben az, hogy a egyszerű emberek, családok számára semmiféle komoly gazdasági veszteséget nem mozott eddig a járvány, mert olyan hatalmas segélycsomagot hozott össze a Fehérház és a Kongresszus közösen, hogy az embereknek a jövedelme nem csökkent. Például a munkanélküli segély, rendkívüli segély, $600 hetenként. Tehát rárakódott arra a segélyre, amit már az emberek kaptak, $600 hetente.
Tehát a top 10 millió új...
keresnek a munkanélküliek, mint korábban, amikor állásban voltak. Aha. A családok $3,000 kaptak, egy 4-tagú család eddig, és ezt meg fogják duplázni rövidesen. Tehát a gazdasági helyzet, a jövedelmi helyzet nem romlott. Tehát emiatt nem lehet Donald Trump ellen szavazni. A másik dolog az, hogy a járvány helyzetben, ha netán a következő 3 hónapban, vagy elkövetkező 2 hónapban lesz valami javulás, például leáll ez egy rendkívül gyors terjedése a járványnak a déli és a nyugati államokban, már pedig erre van esély. Ráadásul a járvány nem lehet csak Donald Trumpnak a nyakába varni. Hibákat követette, de tudjuk, hogy ez egy olyan külső sok volt, amit nagyon nehéz lett volna kezelni bármilyen más elnöknek is. A harmadik, a zavargásokkal kapcsolatban. Donald Trump számára ez pozitív dolog lehet abból a szempontból, hogy azt mondja, hogy hát ez a demokrata ellenőrzésű városokban történnek ezek a zavargások. Kivétel nélkül. Tehát ezek a nagyvárosok, amiről beszéltünk, Portland, Seattle, Chicago, Oakland és többi, ezek mind demokrata vezetés alatt vannak. Azt mondják, hogy ha Donald, ha megnyeri Biden a választást, azt akarjátok, hogy a radikális baloldal átvegye ezeket a városokat, ezeket az államokat, és ilyen helyzet alakuljon ki, hogy törvénytelenséget követnek el, a bűnözés fokozódik, már pedig ezekben az államokban, országokban, városokban nagyon nagy bűnözési hullám indult el. 20-30%-kal emelkedtek a gyilkosságoknak a száma, a lövöldözések száma 50-60%-kal. Tehát fölhasználja ezt a helyzetet arra, hogy ő a law and order, tehát a jog és a rendnek az elnöke, egy háborús elnökként akarja magát bemutatni, és úgy akar befutni. Ez a független szavazóknál, a mérsékelt szavazóknál, akiket elriasztanak ezek a lázadások, ezek a zavargások, ez neki jól jöhet. Pillanatnyilag 20 millió ember van, aki nem tudja, hogy hogyan fog szavazni. És ezek az emberek azok félnek a kialakult helyzettől, és nem elképzelhetetlen az, hogy ezeknek a javarésze Trumpra fog szavazni. A másik nagyon fontos szempont, a választói részvétel. Ez fogja eldönteni a választásoknak a kimenetelét. Donald Trumpnak a bázisa nagyon erős, nagyon hűen kitart mellette, rajong érte. Tehát 63 millióan szavaztak rá 2016-ban, nem fognak talán megint olyan sokan szavazni rá, de ez a tábor még mindig együtt van. Ezt nem lehet elmondani Bidennek a bázisáról. Bidennek az lelkesedési faktora, tehát hogy ki tudja jobban feltüzelni, felpaprikázni a közönségét, a támogatóit, ebben nagyon-nagyon el van maradva Donald Trump mögött. Tehát a lelkesedési faktora választói részvétel terén is van Trumpnak kis esélye, amivel ha ezek a tényezők, ez az öt tényező együtt áll, ezt úgy nevezem, hogy ilyen perfect storm, tehát egy tökéletes vihar, ami kialakul, ez elsodorhatja Bident. Ennek az esélyét én nem tartom nagyon magasnak, de nem kizárható az, hogy 2016 megismétlődik, és november 3-án esetleg Donald Trump lesz megint a Fehérháznak a gazdája.
Oké. Okay. Hát nagyon szépen köszönjük a helyzet elemzést, és hát talán nem... Hát nem tudom, esélylatalgatásnak, ha nevezzük, azért ez nem lealacsonyító szerintem, mert itt a végül is az esély, ugyekről beszélgettünk, de érvekkel, illetve a megfelelő karakterekkel, illetve a személyiségeknek az előnyeivel, hátrányaival, illetve erősségeikkel alátámasztva. Na, szóval nagyon szépen köszönjük, hogy erről beszélgettünk. Reméljük, hogy még sort kerítünk hasonlókra a következő hetekben is, ahogy közeledünk a választásra, és talán jobban tisztul a kép.
Én is köszönöm, sziasztok!
Köszönjük, és ezt külön is, hogy ilyen késői órán fennmaradtál a kedvünkért, nagyon hálásak vagyunk.
Mikor már látunk személyesen Magyarországon?
Hát most a nyáron nem megyek haza, és hiányozni is fog nekem, hogy nem találkozok veletek ott.
Igen, ez már ilyen hagyomány szokott lenni, hogy ha itt hol jársz.
A bioritmusom fel fog emiatt egyébként borulni, de jövőre egészen biztosan. És esetleg, ha akarjátok, csináltunk egy ilyen pótlékot, egy nyári beszélgetést, különösen akkor, hogyha a választások már sokkal közelebb lesznek, és jobban kibontakoznak a kontúrok, nagyon szívesen állok rendelkezésre.
Mindenképpen. Okay. Fogunk élni a lehetőséggel. Igen. Köszönjük szépen. Jó pihenést.
Szevasztok.
Szervusz. Doboz Istvánnal, a Világbank volt vezető közgazdászával vizsgáltuk meg, hogy finissében van az amerikai elnökválasztás, és ott mik azok a témák, amelyek a legfontosabbak.
Ne feledd, aki hallgatózik, sose hall jót magáról. Millás reggeli.